Bázisugrás. Védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadipar bázisán fontos. Bázisugrás. A Spirit FM-en.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez itt a Bázisugrás, természetesen ma is a honvédelemről fogunk beszélgetni, és ez egy folytatása egy korábbi bázisugrásunknak, hiszen úgy fejeztük akkor be Maród Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos úrral és dr. Németh Gergely védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár úrral, hogy kéne folytatnunk, mert nem értünk a végére. Na hát akkor folytatjuk, tisztelettel köszöntöm az urakat, és akkor egy számot hagyd mondjak először, államtitkár, és fejtsük ezt meg. Rengeteget olvasunk mostanában arról, hogy ötös cikkely. Mi az az ötös cikkely?
Jó napot kívánok! Ez nagy kihívás számomra, mert 70 percet is tudok beszélni arról, hogy mi az ötös cikkely. Nagyon röviden, a kollektív védelem alapja az ötös cikkely. Az ötös cikkely azt mondja ki, hogyha valakit megtámadnak, tehát ha egy kollektív védelmi szövetség bármely tagját megtámadják, akkor a szövetség minden másik tagja úgy veszi, hogy az ő ENSZ 51-es cikkelye által garantált önvédelmi jogát gyakorolni fogja. Vagyis őt is megtámadták. Ugye az elv az a következő. Hobbes mondta azt, hogy a szabályokat nem a bölcsek hozzák, hanem az erősek. Van alapvetően egy anarchisztikus nemzetközi környezet, ez egy régebben, egy hobbesi világ, ahol mindenki mindenkinek a farkasa. Ez a nemzetközi rend a középkorban. Ebből szép lassan kitalálták, hogy szövetségekbe tömörüljenek. Napóleon elleni szövetség, különböző érdekszövetségek, a történelem tele van ilyenekkel. És a szövetségi rendszerek fejlődésének az egyik legfontosabb állomása, amikor a kollektív védelem rendszerét kitalálták, mivel ez a legerősebb biztonsági garanciával rendelkező védelmi szövetségi forma. Van több kezdeményezés, de az egyetlen igazán működő kollektív védelmi szövetség az a NATO. Nem állítom azt, hogy ez az egyetlen kollektív védelmi szövetség, de ez az egyetlen működő. Például az Amerikai Egyesült Államok ellen végrehajtott terrortámadás szeptember 11 után az ötös cikkelyt ugye invokálta az Amerikai Egyesült Államok, és minden más ország is csatlakozott ehhez, tehát úgy vettük, hogy közös támadást ért minket, és ez ugye az afganisztáni misszió később ebből fejlődött ki. Tehát az ötös cikkely megsokszorozza egy anarchisztikus nemzetközi rendbe az önvédelmi képességét egy országnak, hiszen számíthat a többiekre is. Ami nagyon fontos, hogy ez egy kétirányú utca. Vagyis azzal, hogy mi fölállunk a csatasorba, feltétel nélkül, és az ötös cikkelynek nagyon fontos eleme a feltétel nélküliség, hogy bárkit megvédünk, mi is feltétel nélkül számíthatunk erre. Ez nem igaz senkire, aki a NATO szövetségén kívül van. Ugye ezt látjuk, hogy a NATO-n belül bizonyos feszültségek természetesen vannak, de lényegében ez a béke szigete egy 1000 éves horizonton egyértelműen. Nézze meg valaki a háborúk sűrűségét Európában, és nézzük meg az adatsort 1949 után. Az az igazság, hogy nem nagyon vannak háborúk Európa területén, ahol van kollektív védelmi szövetség, ott nincsen háború. Ellenben a határain nem csökken a háborúk sűrűsége. Tehát ahogy az európai kontinensen, legalábbis a mai állapot szerint a NATO földrajzi területén belül egy háború valószínűsége alacsony vagy rendkívül alacsony, a NATO területén túl ez az állítás nem igaz. És még egy izgalmas dolog, hogy Magyarország a sajátos földrajzi pozíciójánál fogva egyszerre hever az úgynevezett déli határterületen és az úgynevezett keleti határterületen. Ez teszi különösen pikánsá azt a furcsa nemzetközi helyzetet, hogy ki kell, azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy mi a belátható időn belül relatív katonai biztonságban vagyunk. De nem tudjuk, hogy a peremterületek biztonsága hogy alakul. És vannak jelek arra, hogy nem fog javulni.
Erről majd még beszélünk, mert ez nagyon fontos, de előtte kormánybiztos úr megütötte a fülemet az, amit államtitkár úr mondott, hogy itt ez egy békeszigete. De azért van olyan, amikor nem mindig olyan békeszigete. Mi van, hogyha két NATO ország között van nézetkülönbség, amely már-már fegyveres konfliktussal fenyegetett, mondjuk Törökország, Görögország?
Államtitkár úr azt mondta, hogy az ország határon belül vagyunk biztonságban, de a mi határainknak egy része az már a NATO-nak a külső határát is jelenti, és ezért, amit államtitkár úr is mondott, mi a PEREM régióba tartozunk. Itt van egy szimbiózis a határon túllévő nem NATO tagországok, egy közös sors a határon túllévő nem NATO tagországok és a határ mentén lévő NATO tagországok között. Ezért mi elég gyakran el szoktuk mondani, hogy a mi saját biztonságunk és a régió biztonsága szempontjából nem csak a NATO megfontolás létezik, hanem a NATO-n túli együttműködés a határterületen túl lévő, a határvonalon túl lévő országokkal. És ebből a szempontból igenis más az értékelése bizonyos politikai és katonai folyamatoknak nálunk, és más az értékelése olyan országokban, NATO partner országokban, adott esetben nagyhatalmakban, akik nem itt ezen a PEREM területen élnek. Ezért számunkra azt gondolom, és azért nekünk a NATO-ban ki kell állni elég fajsúlyosan, hogy a mi biztonsági percepciónk, a mi biztonsági és geopolitikai helyzetértékelésünket igenis figyelembe kell venni, még egy adott esetben 40-80-szor nagyobb társunknak is a NATO-ban, mert lehet, hogy a saját bőrünk miatt mi máshogy értelmezzük az egyes politikai folyamatokat, az egyes geopolitikai folyamatokat, és lehet, hogy az óvatosság, amire mi intjük a NATO partnereinket, és a megfontoltság, amire mi intjük a NATO partnereinket, az nem egy szövetségből való kikandikálás, hanem ezzel ellentétesen pont a szövetség érdekeinek a sokkal hathatósabb védelme.
És akkor mi van, hogyha két NATO tagország között van valami konfliktus?
Vártuk ezt a kérdést. Ezzel nem számolnak Magyarországon, annyit emlegetik az ötös cikkeit, pedig mostanában történt a török-görög konfliktus. Erre van egy válaszunk, amit megkérném államtitkár urat, hogy fejtsen ki. Amit én szeretnék elmondani, hogy ez olyannyira realitás, hogy ez meg is történt. És nagyon érdekes, hogy ebből a szempontból milyen reakciók futnak le, és milyen reakció fut le akkor, amikor egyébként nem két NATO tagország között, hanem egy NATO tagország és egy nem NATO tagország között áll elő ez a konfliktus.
Három dolgot tennék hozzá. Az egyik az az, hogy nem tudjuk, hogy ez, amit most ön konfliktusnak hívott, ez hogyan alakulna, ha nem lenne egy platform, ahol a vitás nézeteiket meg tudják vitatni, ütköztetni tudják, ez a NATO. A NATO-n belül konzultációk folynak, hogyha van valamilyen problémás ügy, működő csatornák vannak, nem tudjuk, hogy milyenek lennének ezek a ellentétek, hogyha nem lennének bizonyos tagállamok, NATO tagállamok. Ez az első. A második az, hogy Magyarország tágabb régiójában, és ez a nemzeti katonai stratégiának, a nemzeti biztonsági stratégiának is egy mélyen gyökerező stratégiai koncepciója, mi biztonság és bizalom erősítő intézkedésekre fókuszálunk. Hogy tesszük ezt? Nagyon érdekes módon, újszerű, innovatív módon, legalábbis a saját szempontjunkból, vagy a régió szempontjából katonai, közös, több nemzeti katonai formációkat fejlesztünk. Ez azt jelenti, hogy azok az országok, NATO szövetséges országok, akikkel közösen látjuk a fenyegetéseket, és Kormán biztos úr ezt kiemelte, hogy mi ebben a régióban egész egyszerűen máshogy olvassuk a széljárást. Azért, mert más a széljárás. Egy Atlanti óceánra néző NATO tagállamnak mások a prioritása, és nagyon fontos, hogy az ő prioritásai az ő szempontjából ugyanolyan fontosak, mint a mi prioritásaink a mi szempontunkból. Közös nevezőre kell jutnunk a prioritásokban. És ezért van az, hogy Magyarország kiemelten kezeli a saját régióját, hiszen nekünk az az érdekünk, hogy a közösség figyelmét is ráfordítsuk erre. Na de visszatérve, vannak olyan országok, akik hozzánk hasonló fenyegetettségértékeléssel rendelkeznek. Ezekkel az országokkal, ha közösen fejlesztjük a haderőnket, ha közösen gyakorlatozunk, akkor képesek leszünk közösen kezelni az azonosan értelmezett kihívásokat, És ebben az esetben egy biztonság és bizalomerősítő intézkedésként funkcionál a haderő fejlesztése, ami egy nagyon izgalmas dolog, mert a haderőt fejlesztjük, ugye, de azért fejlesztjük, azért is fejlesztjük a nemzeti önerő fejlesztése mellett, hogy együttműködőképes legyen. És a miénk akkor együttműködőképes, hogyha megújul. Magyarország a saját régiójában egy pozitív, stabilizáló szerepre törekszik. Például ott van Szerbia. Szerbiával vannak egyébként katonai gyakorlatok, látható, kommunikált katonai gyakorlatok. Nyilván nem azon a nagyság rendben, ahogy egy NATO tagállammal. De nekünk az a fontos, hogy jók legyenek a katonai kapcsolatok, a mindennapi együttműködés velük, és ez is fönnáll például. És egyébként ugye a Magyar Honvédség pedig egy biztonságot erősítő, biztonságot termelő aktorként van jelen Bosznia-Hercegovinában is, egy Európai Uniós misszió részeként, és a Nyugat-Balkánon is, egy NATO-s misszió részeként. És milyen érdekes, hogy egy EU-s misszióról beszélünk, és egy NATO-sról, és mind a kettőben meghatározó a Magyar Honvédség. Viszont ennek egy nélkülözhetetlen origója van, azt úgy hívják, hogy nemzeti önerő. Hogyha nincsenek modern eszközeink, nincsen megújuló modern haderünk, akkor nem tudunk kivel együttműködni, nincsenek közös gyakorlatok, nincsenek közös formációk, és nincsen akár az erőt sokszorozó több nemzeti együttműködés.
Na erre mondta az én zászlósom annak idején sorkatonakorom, hogy 64 mintájú bakancsal nem tudunk a NATO-ba menni. Nem volt egyébként az olyan rossz az a súranó. Viszont államtitkár úr itt többször mondta az Európai Uniót, hogy mi egyszerre vagyunk tagjai a NATO-nak is, és az Európai Uniónak. Lehet, hogy egy kicsit elméleties lesz a kérdés, és elnézést érte kormánybiztos úr, de milyen a viszonyulás, milyen a kapcsolat, milyen a helyzet e két szövetség között?
Az Európai Unió az egy alapvetően politikai, gazdaságpolitikai szövetség, a NATO pedig egy katonapolitikai szövetség. De megkerülhetetlen, hogy az Európai Unió tagállamainak nagy része, és itt kezdődik a probléma, az része a NATO-nak is, és a NATO az nem egyszerűen egy katonapolitikai szövetség, de azért ennek vannak egyéb aspektusai, gazdasági kihatása is, tehát ott már átfedésbe kerül a két szövetségnek az érdekrendszere. És ahogy mondom, két nagy probléma látok jelen pillanatban ebben a kérdésben. Az egyik az, hogy az Európai Unió az önmagában nem részhalmaza a NATO-nak, hanem egy kereszthalmaza. Tehát az európai érdekben szerepet kapnak olyan országok, amelyek nincsenek benne a NATO-ban. Adott esetben fajsúlyos szerepet is kapnak egy európai politika formálásában. És ezen országok se egyöntetően állnak hozzá ehhez a szövetségi kérdéshez, hiszen vannak olyanok, amelyek csatlakozni szeretnének, tehát fedésbe szeretnék hozni a két tagságukat, és van olyan, amelyik meg a katona politikailag meg tartani akarja a függetlenségét. És itt már eleve előtérbe kerül egy probléma az unió szintjén is, hiszen amikor haderőfejlesztéshez kapcsolódó hadipar fejlesztéseket hajtunk végre, akkor igenis mi, akik egyszerre vagyunk tagjai az uniónak, és egyszerre vagyunk tagjai NATO-nak, azt szoktuk mondani, hogy értjük azt, hogy van, aki az életnapos oldalán szeret járni, és a haditechnikai, hadipari fejlesztésekből a pénzt szeretné megkapni, illetve a régióban akár adott esetben irányítani is ezeket a folyamatokat. De közben meg mi, akik tagjai vagyunk a NATO-nak, azért súlyos terheket is vállalunk ennek a szövetségnek az oldalán, és a nap végén a régiónkat mégiscsak a NATO fogja megvédeni, és nem a független vagy a függetlenségi státuszokat őrző országok. Tehát van egyrészt egy inkoherencia az Európai Unión belül, és van egy nagyon komoly inkoherencia, ami az utóbbi években kerül elő egyre fajsúlyosabban. A NATO-n belül is ugyanis nincsen egységes közteherviselés. Tehát messze nem ugyanaz a GDP arányos kiadása a NATO vezető nagyhatalmainak a haditechnikai eszközökbe, illetve a haderőkre való ráfordításban. Messze nem ugyanaz a költségviselése a NATO nemzetközi misszióiban. és zárójelbe tegyük hozzá, nem is ugyanaz a politikai benefitje, vagy az eredménye egyébként már a nagyhatalmak szintjén egy nemzetközi missziónak, tehát nem látjuk harmonizáltan az érdekeket, és valóban fölmerült az Európai Unió szintjén, hogy kéne egy egységes európai úgynevezett erőkivetítést, egy egységes európai valamiféle több nemzeti hadsereget, vagy annak a formációját létrehozni, ami koherens része tudna lenni a NATO-nak, egyenrangú partnere tudna lenni az Egyesült Államoknak, de ha őszinték vagyunk, ez jelen pillanatban nincs így. Tehát senki sem egyenrangú partnere az Egyesült Államoknak ma az Európai Unión belülről, és a nagy kérdés, hogy ezt vajon egy-két nagyhatalom bevállalja ezt, hogy megpróbál egyenrangú partnere lenni, amire sok esélyt nem látunk, és ezért jött az az ötlet, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt egy egységes európai fejlesztéssel próbálnánk meg ezt a partnerséget kialakítani. Ugye ebben a magyar politika és a magyar miniszterelnöknek volt kezdeményező szerepe, amit most egyre hangsúlyosabban és egyre fajsúlyosabban támogatnak az unió szintjéről a védelempolitikával, hadiparral ezzel a geostratégiai projektekkel foglalkozó biztosok, illetve az uniónak ez a része. És most ma már egyértelműen Franciaország állt az élére ennek a folyamatnak, hogy igenis szembe kell néznünk azzal, hogy valamiféle egységes európai jelenlétet össze kell tudnunk rakni, és úgy kell tudnunk a NATO-t életben tartani, vagy adott esetben a NATO ilyen formájában nem lesz életképes hosszú távon.
Transatlanti teherviselés az én szakmámban, ahogy hívják, alá tudom támasztani, tehát az Obama adminisztrációtól kezdve látható, és egyébként egy deklarált amerikai politika, és a Trump adminisztráció mondhatjuk, hogy járatta a csúcsra, hogy megváltozik a globális geopolitikai helyzet, az Amerikai Egyesült Államok más területekre is figyelmet kíván fordítani, az erőforrások meg már csak olyanok, hogyha az ember többet akar, az többe is kerül. És ezért felvetődött már nagyon korán, 2011-2013 során ahogy Washingtonban hívják, egy arányosabb transatlanti tehermegosztás. Így alakult ki az, hogy az európai tagállamok vállalták, hogy 2%-ot költenek a védelemre, és igazából ennek az eredményei egyébként láthatóak, bár hozzáteszük, hogy nem mindenki költ 2%-ot, és ez egy kemény áldozat azért az európai államoktól a saját és transatlanti biztonságukért cserében. Tehát van egy folyamat, amikor egy erősödő európai NATO lábról beszélhetünk. És akkor ott van az, amit talán kiválósági területnek, vagy szakértelemnek hívhatunk, hogy a NATO védelem és elrettentésben egyértelműen azért egy nagyon komoly tényező, nukleáris elrettentésre alkalmas kollektív szövetség. Ami azt jelenti, hogy igazából megtámadhatatlan a józanész határain innen. Tehát a NATO és az EU nem egy egymást kioltó, hanem egy egymást kiegészítő biztonsági identitásra törekedhet a jövőben, nevezhet munkamegosztásnak, ez egy vita, ami nincsen lezárva, ez egy vita, ami lehet, hogy a következő 5-10 évben velünk marad, de ez egy vita, ami nagyon releváns, és meg kell, hogy vitassuk. És ebben a magyar kormánynak van egy nagyon határozott álláspontja, hogy nekem védelempolitikai helyettes államtitkárként viszonylag könnyű dolgom van, mert egy komoly támogató szerepkört foglaltunk, elsősorban egyébként az európai védelmi ipar pillérére építve, nem az én területem. Másodszorban viszont mindig hangsúlyozzuk, hogy az EU-nak és a NATO-nak egymással meg kell beszélnie, nem mehet a NATO védelem kárára egy erősebb európai védelmi identitás. Azt gondolom, hogy mi egy jó ösvényen vagyunk, egy nemes és akceptálható és nagyon szükséges stratégiai célt követünk, és rendkívüli erőfeszítéseket tettünk, például az európai védelmi ipari bázisról folytatott beszerzésekkel, hogy hitelesen is alátámasszuk ezt.
Ugye már csak 4 percünk van, hát nekem van egy olyan kérdés, ami nagyon régóta feszít, meg van egy olyan kérdés, ami szerintem nagyon romantikus. Akkor kezdeném kormánybiztos úr a feszítő kérdéssel, hogyha van egy NATO fellépés bárhol, ahol több nemzeti haderő vesz részt, mindenki más feltételekkel, más felkészültséggel, emberileg, technikailag, hogyan lehet összehangolni a munkát?
Ugye ez annyira élő és kúrens probléma, hogy gyakorlatilag minden olyan kritikus régióban, ahol a NATO égisze alatt valódi hadműveleteket folytattak a több nemzeti haderők, az ott lévő vezénylő tábornokoknak ez egy rémálom volt a visszaemlékezései alapján, hogy a különböző haditechnikai platformokra szocializálódott, vagy tanult, illetve használó haderők között hogy lehet egy egységes hadműveletet végrehajtani. Ebben egyébként mi mindig mondtuk, hogy az osztrák-magyar monarchia történelmi tankönyveit kell előszedni, mert ezt egyszer mi már megpróbáltuk összerakni a világtörténelembe. A komoly tanulságai voltak annak az időszaknak is. Ez egy valóban egy nagyon komoly kihívás. Ezért is indult el egy olyan európai folyamat, ami azt mondta, hogy próbáljuk meg egységesíteni első lépésben az európai haderőknek az úgynevezett együttműködését, tehát az interoperabilitását. Azonnal szembe kerültünk azzal, hogy a 100 és 1000-nyi ipari lobby érdek szétszakította ezt a politikai kezdeményezést, ezért elindult egy olyan folyamat, hogy akkor próbáljuk meg valahogy harmonizálni először is az ipari és lobby érdekeket. Több-kevesebb sikerrel haladunk az elmúlt időszakban ezen a területen. Van egy kristályosodási folyamat, szerintem az Uniónak még sok mindennel szembe kell nézni ezen a téren, de talán ezzel az új érával, amikor is egy francia biztos vette át ennek a területnek az irányítását, és falsúlyosabb szerepet kapott az unión belül ezáltal az egész témakör. Látok valamiféle harmonizáció irányába ható folyamatot. Viszont ez előhozta a második nagyon nagy kérdést, ami ugye legutóbb néhány hónapja a Berlin Security Conference-en előjött, ahol is talán az eddigi legélesebben fogalmazták meg az ott lévő szereplők az unió szintjéről, hogy az európai hadipar első számú versenytársa az amerikai hadipar. Ezt eddig még soha nem mondták így ki. Itt emögött is rengeteg kulturális kérdés áll. Teljesen más a közbeszerzések rendszere az Egyesült Államoknak, teljesen más a nemzetközi piacra lépés az Egyesült Államok hadiparának, teljesen más jogelveket követnek az európai szabályozás szintjén. Tehát nem tudunk beszélni egy egységes versenyhelyzetről, vagy egy tiszta versenyhelyzetről, mert az egyik mögött áll egy brutális állami politikai nyomás, a másik oldalon meg az európai oldalon áll egy időnként tévesen értelmezett szabad versenyre épülő beszerzési rendszer. Tehát biztos, hogy valahogy ezt a kérdést előbb-utóbb a NATO-ban is terítékre kell tudnunk hozni, hogy harmonizálni tudjuk az ott lévő gazdasági és ipari érdekeket, hiszen amíg azok szétszedik az alapokat, addig nem lesz egységes politikai érdek sem az ilyen jellegű haderők felépítésére. Mondom, egyrészt van egy folyamat, ami afelé hat politikailag, hogy legyen egyfajta sokkal egységesebb gondolkodás, mind európai szinten, mind a NATO szintjén, és vannak ezzel ellentétes irányba ható gazdasági, ipari lobby értékek, amiket megpróbálunk valahogy elemezni és értékelni, hogy ez van-e egyáltalán realitása, hogy ezeket egységes irányba tudjuk terelni.
Azt mondtam, hogy van egy romantikus kérdésem a legvégére, amikor gyerek voltam, imádtam az Őrjárat, az Égen című filmsorozatot, ahol magyar vadászpilóták, akkor nagyon fiatal színészek alakították őket. És most olvastam nemrégiben, hogy megint mi fogjuk majd ellátni a balti légtérvédelmét. Nekem ez még most is beleborsozom, hogy tetszik ez a történet. Ez hogy kell elképzelnünk nekünk hozzá nem értőknek, hogy egyszer csak szólnak, hogy nagy százados induljon Litvánia fölé?
Ez egy a NATO úgynevezett erőgenerálási folyamatában a legmagasabb politikai mandátum alapján úgymond generált erő. Ez több évre előre kötik le a nemzetek. Ami talán ebben a beszélgetésben igazán fontos lehet az, hogy Magyarország szolidaritásának az egyik legfőbb tárgya, záloga az, hogy mi a Baltikum fölé a legjobb vadászgépeinket küldjük, hogy megóvják a szövetségeseinket. Tehát azért ez mutatja azt, hogy ez egy mennyire más világ, mint egy akár 70 évvel ezelőtti, mert mikor láttunk olyat, hogy távoli régiók egymást segítik a legmodernebb fegyverrendszereikkel, azért, hogy ők nagyobb biztonságban érezzék magukat. Magyarország a krími válság kezdete óta közös gyakorlatokat tartott a Baltikumban, a balti légirendészetben részt vett, a saját erejét növeli, nemzeti erejét és együttműködési képességét. Ezek mind azok a lépések, amelyeket egyébként a partnereink is elismernek, el is kell, hogy ismerjenek, hiszen jelentős lépések, amelyekkel Magyarország kifejezi a szolidaritását a szövetség magukat veszélyeztetve érző tagjai felé, és nem is kell hozzátenni, hogy ez a szolidaritás kétirányú utca, és a mi sajátos biztonsági kihívásainkban ugyanígy számítunk arra, hogy a tagállamok segítsége Magyarország számára is rendelkezésre áll. Például, hogy a Nyugat-Balkán fontosságát osszák velünk együtt.
Hát uraim, ma eddig tartott a műsorunk, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondták, Maród Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, és dr. Németh Gergely védelem politikáért felelős helyettes államtitkár. Kedves hallgatóink, önök a bázisugrást hallották, legközelebb is tartsanak velünk.